testvérek, a husvéti evangéliumot annak az igének alapján hirdetem, amelyet Máté evangéliumában találunk a 16. fejezet 25. versében. Aki meg akarja menteni életét, az elveszti. Aki pedig elveszti életét, az megtalálja. Kedves testvéreim, először is ünnepélyes fölmentést adok mindazoknak, akik nem hisznek a föltámadásban. Itt erről a helyről, és merem azt mondani, hogy Isten nevében mondom, testvéreim, nem kell hinni a föltámadásra. Szabad kételkedni. Elvégre, ha maguk az apostolok sem hitték, nagyon sokat kellett munkálkodni a Istennek, Isten lelkének, amíg elhitték a föltámadást. Ha az apostolok kételkedtek, akkor nekünk is szabad kételkedni. Emlékezzünk arra, amit hallottunk az igében. Az asszonyok élték át először, hogy föltámadott Jézus, és amikor beszámoltak az asszonyok az apostoloknak az élményükről, akkor így jegyzi fel Lukács evangelista. Az apostolok üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek neki. Még ennél is élesebben szól erről Márk evangéliuma. Ott meg ezt találjuk. A hét első napján korán reggel, miután föltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg. Ő elment és megvitte a hír követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy Jézus él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakba jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek, ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Az apostolok alapállása husvét napján az volt, hogy üres fecsegés, asszonyi beszéd, nem hisztük. Na hát mondom, ha az apostolok így indultak, akkor nekünk is szabad kételkedni, nem hinni. Nem az a feladat, hogy győzködjünk, és az én szolgáltam is most nem az, hogy bizonygassam, hogy Jézus föltámadott. Szeretném elmondani nektek, hogy milyen úton vezette el Isten az apostolokat a kételkedésből az élő hitbe, és azt szeretném meghirdetni, hogy nekünk is ez az út esedékes. Nem kötelező valamiféle egyházi dogma elhívése, de Isten hívogat, édesget minket, hogy lépjünk rá arra az útra, amelyen az apostolok is jártak, és így érkezzünk el a személyes megtapasztalásra. Mert emlékezzünk csak, hogy mi volt a sorrend husvét napján. Az alapállás, a teljes összeomlás, a kételkedés, az elbizonytalanodás, vajon jó ügyet szolgáltunk, amikor mindent elhagyva oda szegődtünk Jézus mellé, és vele jártunk 3 éven át, jó tettük, jó ügyet képviseltünk, talán az egész nem igaz, csak egy szép álom, mese volt, ez az alapállás. Akkor jönnek az asszonyok, és bizonyságot tesznek, hogy föltámadott, mi láttuk, találkoztunk vele. Nem hiszik. Az apostoloknak a reakciója az, hogy üres fecsegés, ez nem igaz. És azután Jézus személyesen maga megjelenik az apostolok körében. És akkor végre elkezdenek hinni. De ott van például Tamás, aki éppen nem volt jelen a Jézus Krisztus első megjelenésekor, és azt mondta, hogy még nektek se hiszem. Az asszonyok üres fecsegés, ti apostol testvéreim, ti barátaim, akik együtt voltam, nektek se hiszem. Majd ha én magam átélem, ha én látom, ha megtapogatom, akkor hiszek. És milyen irgalmas a mi Urunk. Egyszer, amikor Tamás is ott volt velük, akkor külön az ő kedvéért megjelentés hívt a gyere Tamásnak, gyere és nézd meg, tapasztalj meg, hogy élek. Hát testvéreim, ilyen úton, ilyen türelmesen, irgalmasan vezette a mi Urunk az apostolokat az élő hitre. Hát akkor szabad többet követelni egy mai embertől, aki a materialista világban él, ennek a világnak a nihilista vagy materialista szellemi sodrában él, lehet-e követelni, hogy ilyen hatalmas dolgot, a föltámadást higgye. Ezért tehát még egyszer mondom, mindenkinek joga van kételkedni, nem hinni. Sőt, azt hiszem, hogy a becsületes elindulás valahol itt kezdődik, hogy mai ember vagyok, ostromol ennek a világnak a úgynevezett tudománya, filozófiája, nem tudok hinni. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, ha van folytatás ennek a kiinduló pontnak. És ebben az ige hirdetésben én ezt a folytatást szeretném segíteni. Néhány segítő gondolatot mondok el nektek, hogy elindulhassatok innét, hogy nem tudom hinni. Hogy innen elinduljatok, és aztán, ha megtörténik a kegyelem csodája, és maga Jézus kijelenti magát néktek, akkor juttok el husvéti boldog hitre. Testvéreim, nekem volt bátorságom alaposan, radikálisan megvizsgálni az érveket, hiszen engem is izgat évtizedek óta az egész husvéti ügy, és merem mondani igenis, hogy volt bátorságom a pró és a kontra érveket megvizsgálni, és végül is arra az eredményre jutottam, ami egy nagyon egyszerű, egyetemes ismeretelméleti tétel, arra a tételre jutottam el, hogy ami hat, az van. Ami nagyon nagy erővel hat, az van. Márpedig húsvétkor valami nagyon jelentős esemény történt, óriási hatása volt valaminek. Ha óriási hatása volt, akkor ott van valami, ott valóság van. Nem tudjuk elképzelni ma már szinte a távolságot az apostol húsvét előtti nagyszombati állapota és a húsvéti állapota között, hogy bizony feszültség volt a kettő között, hogy mennyire összeomlottak, mennyire nem hittek, mennyire megrendültek, nem is beszélve ilyen bibliai gondolatoktól, amik számunkra idegenek, hogy átkozott az, aki fán függ, már pedig Jézus a kereszt fán függött. Ez teológiailag azt jelentette nekik, hogy átkozott. Nem csak, hogy tévedett Jézus, és nem csak, hogy rossz ügyre tették fel az életüket, de Isten átka van azon, aki a fán függ. Isten ítélete zúdult Jézusra, és itt tartva nem tudjuk fölmérni azt, hogy a különbség van a között, ahogyan nagyszombaton összeomlottak, és minden szerte fosztott, és a között az öröm között, ahogyan húsvétkor megjelent az Úr, és átváltoztatta ezt a keserűséget bizonyossággá. Hogy hogyan történt ez, azt nem tudjuk elmondani, nagyon sokféle evangéliumi történet van a Bibliában, egymásnak ellenmondó történetek vannak. Most ne foglalkozzunk ezzel, éppen az, hogy ellenmondanak, az mutatja, hogy az élménynek a frissesége van mindegyik, egyik így élt át, másik úgy élt át, egyik Galileába élt, másik Jeruzsálembe élt át. Tehát ez a sokféleség, ez inkább hitelesíti a bizonyságtételt, mint sem kétségbe vonja annak az igazságát. Én úgy mondom, testvérem, hogy a dolgok lényege találkozás. Akit elveszítettek nagy pénteken és nagy septiben, egy sírba vetettek, leplekbe burkolva, azzal találkoztak húsvét napján. Mi módon történt ez, arra nézve van némi utalás, de annyira új ez, és annyira túl van a mi anyagias kategóriáinkon, szavainkon, hogy nehéz elmondani. Ez a szó, hogy találkozás a lényeget kifejezi, Pál apostol nagyon szerette ezt a szót, ő így beszél a húsvéti eseményről, hogy láttatta magát Jézus, megláttatta magát. Egy nagyon finom fogalmazás, mert utal arra, hogy valamiféle érzékszervi működés is volt, de semmiképpen nem valami belső álomlátás, vágy képzett, hogy jaj, de jó lenne, ha élne. Nem a saját külükön belül zajlott le a húsvéti élmény, hanem kívülről történt valami találkozás, valami szellemi érintés, amiről aztán a későbbiekben csak úgy tudtak beszélni, hogy föltámadott és láttuk, találkoztunk a föltámadott Jézus Krisztussal. Még azt is el lehet mondani, hogy amikor a zsidókkal vitáztak, görögökkel vitáztak később a misszió során, egyre inkább eldologiasodott, egyre inkább elanyagiasodott a föltámadásról való bizonyságtétel. Velünk evett, meg tapogattuk, meg tapintottuk őt. Ez őszintén szó, engem már nem érdekel olyan nagyon, értem, hogy szükségszerűség volt a vita hevében ilyen argumentumokat, ilyen érveket bevonni. Engem az eredet érdekel, a húsvéti élmény. És ott kétségtelenül történt találkozás, történt valami újfajta találkozás, nem test találkozott a testtel, az én hitem szerint húsvétkor, hanem isteni valóság, a Krisztus valóság, aki eddig a názáreti Jézus testében volt, mint egy edényben. Ez a Krisztus valóság most ennek a testi edénynek a nélkülözésével, anélkül, de a igazi Krisztus valóság találkozott az apostoloknak az emberi valóságával, és húsvéti élményük támadt. Maradjunk egy kicsit ennél a képnél, az elmúlt héten idézten nagyon kedves igén a 2 Korintus 4-ből. Ez az ige, hogy ami kincsünk cserépedényekben van. Az ember létnek a szerkezetét, mondja el ilyen rövid, nem ilyen szemléletesen az apostol. Embernek lenni azt jelenti, hogy edénynek lenni. És pedig nem úgy, hogy én edény, meg tartalom is vagyok. Gyakorlatilag sokszor így van, hogy én ember vagyok, test, idegrendszer, és a tartalom én magam vagyok. Nem, Pál szerint az Istentől gondolt ember lét, azt jelenti, hogy mindenestől edény vagyok, testemmel, lelkemmel, szellememmel, kulturáltságommal, minden együtt edény vagyok, amely edénybe isteni tartalom ömlik. Ez az ember lét. És igazából ez volt Jézus Krisztus is. Ő ugyanúgy ember volt, mint mi, csak sokkal-sokkal inkább teljes volt az istenséggel, az isteni tartalommal. Na most egy nagyon érdekes különbségre eszméltem rá a mostani elmélkedésemben, mi a különbség Jézus között, meg mi közöttünk. Nekünk, embereknek arra van szükségünk, hogy a mi ember edényünk isteni tartalommal terítődjék. A régi tartalom, tehát önmagam, mint tartalma az életemnek, az énem, az én hiúságom, ambícióm, sértődöttségem, tévedésem, örömöm. Az edényben én, ez a tartalom, ez kivettessék, és helyette Jézus Krisztus, mint tartalom következzék. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a keresztény létnek a definíciója. Nos, nekünk embereknek tehát arra van szükség, hogy ez a mi edényünk, ez telítődjék Istennel. Jézus Krisztusnál fordítva történt, és ez a húsvéti esemény. Nálunk az edénybe kell új tartalom, Jézus Krisztusnál a meglévő tartalomhoz új edény kellett. Hosszú éveken át az ember edényben, a názáreti Jézus edényében volt a Jézus isteni mi voltak, de egyszer csak elkövetkezett az idő, amikor ez az edény tovább nem hordozhatta, hanem a Krisztus valóságnak, a változatlan Krisztus valóságnak újfajta edény kellett, szellemi edény is. Ez következett be húsvétkor. A golgotai keresztnek nagyon sokféle oka van, nagyon sokféle gyökere van, de a húsvéti összefüggésben a keresztnek és a Jézus halála föltámadásának egész új perspektívája. Ezt szeretném most röviden felmutatni. Az isteni valóság megjelent egy ember edényben, egy ember életében, a názáreti és edényében. Itt két dolgot kellett bizonyítani. Most gyertek egy kis teológizálásba velem, testvérek. Kicsit gondolkozzunk együtt. Az, hogy Jézusban az Isten jelent meg, ez az én meggyőződésem szerint szükséges volt, és pedig két dolgot kellett bizonyítani. Az egyik, bizonyítani kellett azt, hogy az ember életétől nem lét idegen az Isten. Összefér az isteni valóság és az emberi élet. Gondoljunk most a transzplantációkra, a modern orvostudománynak a nagy vívmányára, szívet lehet átplantálni, vesét lehet átplantálni, és folyik még a további kísérletezés. Igen, ám de a transzplantációnak a gyökeres kérdése, hogy befogadja-e a szervezet az idegen szervet. Az a katasztrófa, ha nem fogadja be, ha kiveti az immunreakcióban, kiveti a szervezet, a beplantált új szervet. Na hát itt van a kérdés, hogy az ember lét alkalmas-e arra, hogy az Isten transzplantálása bekövetkezzék. Hogy a Jézus Krisztus transzplantálja, beplantálja Isten az emberi testbe, az emberi életbe. És Jézus azért volt itt közöttünk, hogy bizonyítsa, nem lét idegen az Isten az embertől. Az ember alkalmas edény arra, hogy az Isten benne lakozzék. Jézus Krisztus tökéletesen befogadta az Isten, teljes harmóniában volt. Valljuk meg őszintén, mi bennünk van ilyen immunreakció, kivetni az Isten. Szól az Isten, és nem vesszük figyelembe, nem engedelmeskedünk. Szóval működik az emberi valóság az, hogy kivetni az Isten, nem kell az Isten. De Jézus pontosan azért volt nagyszerű esetben az ember lépnek, mert bizonyította, hogy nagyon is szépen összefér. Gyönyörűséges volt az a harmónia, ahogy az Isten benne lakozott az emberben. Tehát ez volt az egyik, bizonyítani kellett, hogy nem összeférhetetlen az Isten az emberrel. De aztán jött a második. Jézus esetében bizonyítani kellett, hogy nem szükségszerűen van összekötve az Isten az emberrel. Jézus Krisztus hordozta az Istent. A názáreti Jézus a Krisztus valóságot, az Isten. Húsvétkor megbizonyította azt, hogy ez a kötés, ez nem végérvényes, ez nem szükségszerű. Az isteni valóság új edénybe is bele ömölhet. Akkor, hogyha ez a názáreti embertest meghal. Ez egy csodálatos új fejezete az isteni kinyilatkoztatásnak. Ezt a kettőt együtt gyönyörködve szemléljük, testvérek. Az ember lét alkalmas az Isten befogadására. De a bennünk levő Isten nincs szükségszerűen hozzákötve ez a testhez. Lehet, hogy ez a test szétfoszlik, meghal, és az isteni valóság bennem él tovább, és új edényben él tovább. Pál apostol az első korintusi levél 15. fejezetében próbálja dadogni ezt a misztériumot, és mondja, hogy van érzéki test, van lelki test, van pszichikus test, van pneumatikus test, próbálja elmondani az elmondhatatlan, aminek a lényege az, hogy oda van kötve jelenleg az isteni valóság a testemhez, de nem végképpen van oda kötve. Tudok létezni akkor is, hogyha ez a test, ez a földi test szétomlik. A Jézus halála gyötrik a golgotai kereszten, egyszer csak megjelenik az isteni valóság, amelyik abban a testben volt, új edényben, szellemi mi voltában. Ugyanaz a Krisztus valami új módon. Ez a húsvéti misztérium, ezt tudjuk mi nehezen elgondolni és szavakba önteni. És most fölvetem ezt a kérdést, hogy fontos ez az egész ügy, miért fontos? Végső soron mindezeken túl, amiket idáig mondottam, miért volt fontos az, hogy Krisztus föltámadjon? Mert, mondom az általános emberi okoskodást, végülis olyan szépeket tanított, hogy azok érvényesek akkor is, ha nem támadott fel. Olyan csodálatos volt az a esemény, az a Krisztus esemény, vagy minek nevezzem, az a kedves történet az emberiség életében, hogy Galileában megjelent egy vándor próféta, megsimogatta a betegeket és lábra álltak, csodálatos tanításokat mondott. Hát ez gyönyörű akkor is, ha nincs folytatás, ha nincs föltámadás. Miért kell ehhez még a föltámadás? Na hát ezen gondolkoztam, és három dolgot értettem meg elmélkedésem, elmondom most ezt a háromat, hogy hát miért kellett Jézusnak föltámadnia? Az első, testvéreim, az, hogy el kellett dőlnie annak a kérdésnek, hogy a Jézus esemény, ez a csodálatos történet, ez egy embernek a magánvállalkozása, a hős tette volt csupán. Ez egy emberi teljesítmény volt. Vagy pedig, ami az igazság, Isten ügye volt. Ha nincs föltámadás, akkor megmarad önmagába, szépségébe, gazdagságába Jézus történet, mint egyéb emberi történet. Szokratesznek is gyönyörű a története. És azóta is sokaknak gyönyörű emberi történetük van. Ha nincs föltámadás, akkor Jézus története betagolódik a szép, hősies emberi martíriumok sorába, hőstettek sorába. De az, hogy föltámadás, az azt jelentette, hogy Isten pecsétet tett erre a jézusi életműre. Pecsétet tett rá, előhozta a halálból, megbizonyította, hogy ez nem egy magánvállalkozás volt, egy embernek a személyes hőstette volt, ez Isten ügye volt. Isteni pecsétet kapott a hegyi beszéd, a gyógyítás Jézusnak minden ügye, a golgotai keresztfalát is beleérte, ez Isteni ügy, a megváltásnak a műve. A föltámadását elsősorban azért volt szükséges, hogy Isten megbizonyítsa, hogy ez az ő ügye, ez nem Jézusnak a személyes külön ügye. Másodszor megértettem azt, hogy szükség volt Jézus föltámadására azért, hogy újabb bizonyságot kapjunk az Isten irgalmasságáról. Mert szinte megindító az, hogy ez a föltámadott Krisztus mennyire ugyanaz, mint volt a názáreti Jézus. Ugyanaz a megértő, bűnbocsátó, irgalmas Úr. A föltámadás igazából azt lehet mondani, ennek a megriadt tanítványoknak a rehabilitálása. Újra hitelesítette őket, hogy emberek, értelek, de hát tessék fölvenni újra a fonalat, tovább csinálni a dolgot. Gondoljunk arra, hogy Péterrel milyen gyöngéden foglalkozott Jézus, a hősködő és a tagadó Péterrel húsvét után, amikor háromszor megkérdezte, hogy Péter, szeretsz engem valóban? Milyen hallatlan gyöngéd volt ez a lelki gondozás, ahogy ezt a keservesen síró Péter visszaemelte az apostoli tisztségbe. Tehát föl kellett támadni a Jézusnak azért is, hogy egy újabb bizonyságot kapjuk, hogy az Isten végső valósága az irgalmas szeretet. A húsvéti történet mind-mind az irgalmas isteni szeretetnek a története. És az, hogy folytatódjék ennek a szeretetnek a hirdetése, ez a második, amiért Jézusnak föl kellett támadnia. És a harmadik az, ezt is újra megértettem, és boldogan vallom most néktek, föl kellett támadni a Jézusnak, hogy teljes képünk legyen az ember létről. Mert különben a halálnál befejeződik, nincs tovább. Élünk, az ember még ideje 70 esztendő, vagy ha feje 80, nagyobb része nyomorúság, fáradtság, végül is tovább tűnik, mint egy álom, és aztán nincs tovább. Na hát, hogy itt az evangélium megszólaljon, azért is föl kellett támadni a Jézusnak. Hogy van tovább, van folytatás, és az a nagyszerű a dologban, testvéreim, hogy ennek a továbbnak a minéműségét is kiábrázolta Jézus föltámadása. Tudnék, hogyha az emberi gondolkodást, a szerte ágazó, a mindenfele tapogatózó emberi gondolkodást nézzük, akkor a két szélsőséget vegyük figyelembe. Az egyik ez a materialista, nihilista szemlélet, hogy vége, nincs tovább, mindennek vége. A másik oldalon a mai ember tiltakozik ez ellen, és kelet felé kereskedik, a keleti vallásokat kezdi figyelni, mert a kereszténységben megrendült a bizalma. Jönnek a keleti vallások, és onnét ezt a tanítást halljuk, hogy a újonnan születések sorozatán át tökéletesedünk, és végül bele ömlik életünk a nagy egybe, a mindenbe, a nirvánába, ahol megszűnik végre az emberi küszködés, a szenvedés, a vágy, ahogy Szabó Lőrinc is gyönyörű verseiben ír erről, ahogy a patakocska vagy a folyó beleömlik a tengerbe. Hát az individuális életnek a patakocskái, azok végső soron majd, esetleg sok újjászületés után tökéletesedve beleömlenek a nagy egybe. És a húsvéti föltámadás azt mondja, hogy nem igaz az, hogy megsemmisülés, de az se igaz, hogy a nagy egyben elveszítjük önmagunkat és beleömlik a mi kicsi életünk az isteni mindenbe, vagy az isteni egybe. Hanem ez a húsvéti evangélium, hogy igenis van folytatás, és én maradok. Az én létem folytatódik. Levetkőzöm ezt a földi testet, valami újfajta testet kapok, de személy maradok. Egyéniség, személy maradok a szellemi világ mindenségben is. Ezért is kellett Jézusnak föltámadni, hogy megbizonyítsa Istennek ezt az igazságát, hogy az én életem megsemmisíthetetlen, és nem az az üdvösség, hogy beleolvadok a nagy egybe, hanem az, hogy kiteljesedik és tovább viszi Isten az én létemet, mert egyénnek, énnek akar az Isten, és az üdvösség teljességét nekem személyesen akarja ajándékozni. Na, mindezek után érjünk vissza az első kérdésre, mert azt mondottam, hogy nem az a fontos, hogy ezeket elhiggyétek. Az se fontos, hogy ezt, amit most mondottam, elhiggyétek. Ezek az én emberi tadogásaim, kísérleteim arra, hogy a megfoghatatlan, megragadjam, a kimondhatatlan, mégis csak valahogy kimondjam. Az igazi kérdés az, hogy hogyan. Mert azt mondtam a bevezetésben, hogy nem elhinni kell a dolgokat, hanem részesedni a föltámadott Jézus életébe, találkozni vele. Újfajta találkozás ezzel a föltámadott Krisztussal, ez a keresztény program. Most még erre nézve néhány mondatot, hogyan lehet ezzel a föltámadott Jézus Krisztussal találkozni. Hát testvéreim, előre bocsátom azt, hogy nincs ennek egyedül üdvözítő metodikája, hogy a térdeplés, a böjtölés, az imádság, az éjszakázás, a vírasztás, a bibliaolvasás, a sákramentumok és itt tovább vannak keresztény lehetőségek, ezek mind lehetőségek, segítségek, de nincs egy végérvényes és egyedül üdvözítő metodika. Sőt, egyáltalán nem a metódus a fontos, egy szót mondok most, az a fontos, ami ebben az egy szóban van. Tudnék, ezekről az apostolokról sok rosszat el lehet mondani, és sajnos igazak ezek a rosszak. Hogy megrendültek, hogy szétfutottak, hogy megtagadták, hogy elárulták, hogy értelmetlenek voltak, nem értették, három év után se ír. Sok rosszat el lehet mondani róluk, de egyet egy pozitívumot el kell mondani. Azt, hogy menet közben számukra ez a Krisztus, ez a Jézus ügy fontos ügyé lett. A legfontosabb ügyé lett életükben. Ha ennek vége, akkor nincs értelme az életüknek. Ha van értelme ennek a Jézus ügynek, akkor a halál se drága, hogy ezt az ügyet képviseljék. Neki fontos volt a Jézus ügy. Itt van a kiinduló pont, itt van az alfa és talán az omega is. Ebben, hogy hogyan lehet ezzel a Jézussal találkozni. Nem metodika kérdése ez, hanem ez, hogy fontos vagy nem fontos. Annyi nem fontos ügy rabolja el az életünket, annyi felszínes ügyben folyik szét az életünk. Van egy szükséges dolog. Ez az egy szükséges dolog végül is az Isten, vagy mondhatjuk úgy az ember, az Isten, akinek a legfőbb ügye az ember, te meg én, vagy én vagyok a legfontosabb, akinek a végső kérdése az, hogy valóban 70 esztem, és aztán mindennek vége, vagy az örökké valóság egy fejezetét élem, amiféle iskolába vagyok, amiután vizsgázom és a következő osztályba lépek. Na hát testvérem, az élő Krisztussal való találkozásnak az alapszava, az alapkövetelménye ez, hogy legyen fontos számodra. Nem csak húsvét napján. Legyen fontos. Nem úgy, hogy elhanyagold a többit. Éld az életedet. Csak így, hogy és hogyha ez a Krisztus él ebben a konfliktusban, ő mit mondana? Fontos, legyen fontos számodra, hogy a Jézus Krisztus normái szerint, szeretete szerint, kegyelme, irgalmassága szerint éljed az életedet. Ha fontos ez az ügy, akkor egyszer csak egy küszöbhöz érkezel, addig a küszöbig az emberi, teológia, akarás, vallásosság visz, aztán egyszer csak a küszöbön túlról érkeznek hatások. Az emberlétnek van határa, a vallásosságnak is nagyon szűkös határa van. Az a döntő dolog, hogy ezen a határon túlról jönnek-e jelzések. De bizony az emberi határi el kell menni a mi emberi törekvéseiben. De ezzel a esengő várakozással, hogy onnan túlról, a határon, az én határaimon túlról, a gondolataimon túlról, az erőmnek a túljáról kapok-e erőt. És egyszer bekövetkezik ez, talán viharosan, mint Saulusnak a damaszkuszi úton, talán csöndesen, mint olyan sok kereszténynek, de egyszer csak jelzést kapok arra, hogy Jézus él. Ehhez az út, mondom ismét testvéreim, ezen az egy szón átvezet, hogy fontos neked, fontos az élet teljessége, fontos neked az, hogy Jézus Krisztus a történelem messziségéből, a mai barátnak, élő barátnak a közelségébe kerüljön, mert ez a csodálatos lehetőség a keresztény életnek, hogy Jézusban nem a régi idők egy alapja, nem egy vallás alapító, hanem személyes barát találkozik velem. Áldjon meg Isten mindnyájunkat, hogy részese legyünk ennek a baráttal, az irgalmas Krisztussal való személyes találkozásnak, mert az a húsvét. Hajtsuk meg a fejünket.